tengemos un ragadot del magához. Ütette szent palástját vállaimra. Azóta látok minden égi titkot. Enyém az arany tömén és a mirha. Szép ezüst ékszer, anyám búcsú csókja, a földről csupán ezt hoztam magammal. E helyre mely az örök lét küszöbje, melyen úgy állok, mint egy fényes angyal. Nem értitek, mivé lettem e percben, mi szédületes magasokban állunk, hogy mi kicsinyek hozzám a hegyek mind, s az űrben szárnyaló csillagvilágok. Az ő hatalmas szent arany keze most, miként örök tűz pihen áldva rajta. Én választottam a legszebb világot, a legbölcsebb igéket mondja olykor. Én nálam szebbet senki nem dalolhat, én nálam szebbet senki sosem látott. Letésim szárnyas víziói, a nagy világ bámulni fog rátok. Most csanda szem után rám meredhet, sok irigyajk kiálthat utána. Meg nem sebezhegye mérges nyilaknak, örök halmokra lépett már a lába. És fönt a halmon minden, aki tiszta, a szent, a nép, az én dalom dalolja. És inkább meghalok sem, hogy valaki a dicsőségem egyszer megrabolja. Ó, szálljatok ezüst galambok évek, majd roppant angyal száll a tengerekre. Megesküszik halhatatlan nevekre, hogy vége van a szárnyas szent időknek. Akkor lehull a szemről minden fátyol, akkor kitágul szeme mindeneknek, és fényben látnak engem ihletettjét, a legnagyobbnak az örök egeknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból, az Ő tette szent palástját vállaimra című műsorunkban. A kedves hallgatók már megszokhatták, hogy ebben a műsorban mindig egy papbácsit kérdezek ki, vagy akár egy szerzetest, és a mai nap folyamán is egy kedves papbácsira került a sor, akinek a hangját már ismerik régóta a Mária Rádióban. Kedves atya, szeretettel köszöntelek, nem mondom be a nevedet, ezt rád bízom.
Igen, Jani atya vagyok Csernakeresztúrról, hát Csernakeresztúr és Miski telep a két. Bebániám, ahol vagyok 25 éve lelkész. Köszöntöm a hallgatókat.
Köszöntelek én is, kedves Jani atya. Hát mindenképpen elmondom neked is, hogy ez a műsor azért indult el, hogy hát ha a mai világban, ahol nehezen születne meg a papi hivatások, hát ha most ezáltal a tanúságtétellel is valaki kedvet kap, aki még nem tudta teljesen eldönteni, hogy pap akar-e lenni vagy nem, vagy esetleg aki még úgy gondolja, akkor számíthat arra, hogy a mi papi tanúságtételünkkel egy löketet adunk azért, hogy valóban tudjon Isten mellett dönteni. Kedves atya, arra kérnélek meg téged, hogy mesélj a gyerekkorodról, hogy hol jártál iskolába, hogyan kaptad meg a hivatást.
Igen, hát én Székelyszálláson születtem valójában, nem is Székelyszálláson, hanem a Székelyszállás és Székelyvécke között a Lórukon, a Szekérbe, Szekérderekába, és éppen vasárnap, június 15-én, és Szekér ugye ment Székelyvécke felé, mert ott lakott a bábasszony, és megszülettem a Szekérbe. Édesapám szokta is viccesen mondani, amikor itt zarándok utakról hazajöttem, azt mondja, fiam, látszik, hogy Szekérbe születtél, örökké úton vagy. De biztos, hogy a szüleimnek nagy örömöt okoztam születésemmel, mert úgy éreztem, hogy nagyon szerető család vesz körül, és azt szoktam mondani kicsit viccesen, hogy a Jóisten jó kedvébe teremtett, hát akkor ne rontsam el a kedvét. Édesanyám ugye 41. évében volt, és nehezen születtek meg a gyerekek. Nagyobb nővéreim voltak több év különbséggel is. Hát így születtem meg én Székelyszálláson, ahol egy szerető családi közösség vett körül. Hát a szüleimnek amolyan gyerek is voltam, szinte unoka is, az unokákkal már úgy szinte együtt nőttem fel. És persze, hogy egy vallásos közösség, a Székelyszállási ugye Párcium, a környéken szinte mindenütt Mária tiszteletére épült templomok. Az emberek ugye vallásosak voltak, nem csókolomot köszönnek meg jó napot, hanem dicsértessék a Jézus Krisztus gyermekek, így köszönnek, ha nem csak a papnak, hanem felnőtteknek is, a felnőttek pedig Isten áldja meg, Isten tartja meg. Úgy vettem észre, hogy ez még mindig így megy. Hát én nem is tudom megtapasztalni, hogy másképpen menne, mert ugye nekem mindig úgy köszönnek, már eleve, mióta pap lettem, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. Hát ebbe a közösségben nőttem fel, ahol hát vasárnaponként mindenki a templomba volt. A gyerekekként játszottunk, fociztunk, és hát a becsernyére harangoztak, akkor félbeszakítottuk, és mentünk a becsernyére vasárnap délután. Tehát ez természetes volt a májusi, júniusi becsernyék, a Mária tiszteletére, meg a júniusi Jézus szíve tiszteletére énekeltük a Jézus szíve litániát. Tehát ezek így megmaradtak bennem. Megmaradtak a karácsonyi emlékek, megmaradtak a húsvéti, a határkerülés, a feltámadás, nagyon sok minden. Tehát ezek a vallásos keresztény hagyományok elevenek és élőek voltak a falunkban, és az természetes volt, hogy hát mindenki vallásos, mindenki imádkozik, mindenki a templomba jár. Hát később ennek nagyon nagy hasznát vettem, amikor olyan helyekre kerültem, ahol hát nem volt ilyen közösség, ami körbevett volna, ilyen vallásos közösség, vagy ilyen hagyományok nem voltak, akkor ezekből nagyon is tudtam, ezekből az emlékekből táplálkozni, és ezeket ugye magammal hoztam. A szülőfalunkban jártam egy 4 osztályt, egy nagyon szigorú tanítónk volt, aki bizony, mikor elkiáltotta magát, akkor megijedtünk, de hát a szigorúságával viszont megtanította arra, hogy mikor elkerültem 5. osztályba Vajdahunyadra, akkor 1-2 év alatt, hát különösen a román nyelv, meg a rajz, meg ezekből ugye nem vettük eléggé komolyan a román nyelvet, a rajzóránk az nem is volt, hanem mentünk a kertbe dolgozni, vagy az erdőre kirándulni. Tehát ott 1-2 tantárgyal nagyon le voltam maradva, de 1-2 éven belül behoztam azt, és én is csodálkoztam, hogy hát az a egyszerű falusi összevont osztályok is voltak, és mégis tudtunk, mert amit a nagyobbak tanultak, arra is odafigyeltünk, és hát azt is tudtuk, így mondván, és ami keveset kellett tanulni, az nagyon abban részbe tartottuk általában, és megtanultuk. Így kerültem aztán 5-8 osztályba Vajdahunyadra, egy magyar iskolába, ahol nagyon jó tanárok, tanárnők voltak, és így aztán tovább. Hát a gyerekkoromról talán ennyit, jó baráti kör volt, sok gyerek a faluba, mindig találtunk valami játékot, és hát kicsit nagyobbacskák voltunk, akkor már bizony a szüleink oda tettek, hol a kivágott kukoricákat, rövúzákat felszedni, hol otthon, mit tudom, a csirkéket libákra vigyázni, vagy a bárányokra, vagy jókra, vagy ilyesmit. Tehát mindig volt valami felelősség, valamilyen munka, valami feladat, amivel megbíztak minket is. Hát mi azt nagyon komolyan vettük, hogyha már szülők megbíznak bennünk, akkor próbáltuk azt teljesíteni, és kedvükbe járni, mert láttuk a reggeltől estig, hogy mennyi dolgoznak is. Hát ezt értünk teszik. És nem mindegy az sem, hogy esti harangszókon mindig otthon kellett lenni, hogy otthon együtt imádkozzuk el az orangyalát. Szülők is bent voltak, de különösen, hogy a testvérekkel együtt. És az fontos volt, ameddig be nem fejeződik a harangszó, akkor otthon kellett lenni esti harangszókor. Ha nagyobbak voltunk, akkor elkéreztünk, elengedtek, akkor még elmentünk, de ez amolyan szabálytörvény volt, hogy ezt nem szabadott átágni.
Hát mindenki. Hát
röviden, igen, talán ennyi gyerekkoromról.
A középiskoláról, a
kamaszkorodó. Hát a középiskola, hát Vajdahunyadon jártam 5-8 osztályt, és hát 5.-6.-ban kint a tömpáz előtt nővérem, nagyobbik nővéremnél laktam, neki már gyerekei voltak, két fia, és hát úgy süketnéma voltam egy-két évet, mondjuk 2 évet, tehát kimentem játszani, de nem lehetett egész nap bent ülni, és hát beállított a kapuba, fociztunk, hogy mást játszottunk, én mindent próbáltam úgy csinálni, hogy jó legyen, de nem beszéltem. És hát azt gondolták, hogy ez egy kicsit ilyen fogyatékos, vagy süketnéma, vagy valami. És aztán 2 év után egyszer csak megszólaltam, amikor már jó helyesen beszéltem folyékonyan. Ugyanis otthon nem tanultunk, csak szavakat. És hát voltak ilyen emberek, akik eljöttek, és ott dolgoztak ugye a környező falvakban, vagy a falvak között, vagy a hegyen, vagy éppen székelyszállás Bordos között. Voltak ilyen úgynevezett gázosok, akik ilyen szondákkal fúrtak, és hát ahol kaptak gázt, akkor oda tettek ilyen csapokat, meg mi egymás, és akkor azoknak lakniuk kellett valahol. Hát régebb nem volt lehetőség, csak így családoknál, amit megfizettek, amit ugye ételt adtunk nekik. Volt 1-2 szobája valakinek pluszba, akkor hát megengedték az emberek. Hát nem nézték azt, hogy most román vagy ilyen vagy olyan, hanem adtak nekik szállást. És tőlük, amiket tanultam, pár szót, meg az iskolában ilyen szavakat, de úgy összefüggően nem tudtam beszélni. Én 2 év után megtanultam románul, 3 év után, mert egy nagyon komoly német tanárnunk volt, aki románul tudott és németül, magyarul csak egy néhány szót, és akkor így rákényszerültünk, hogy németül is megtanuljunk, illetve románul is és németül is. És egy pár év alatt megtanított annyira németül, hogy 3 év után már vagyogtunk, írtunk a fogalmazást. Hát persze azután is én mindig abból éltem, amit ott 4 év alatt tanultam tőle. Ő nagyon komolyan vette, és ha valaki nem tanulta meg azt a 10 szót, amit feladott, akkor képes volt elsírta magát, annyira komolyan vette a tanítást, és annyira szívügye volt, hogy tudjunk németül, illetve tanuljunk meg németül. Utána nagyon jól használt vettem, ahogy mondom, hát még a teológián is abból éltem az alapokat, amiket ott ugye elrakott ő, hát abból táplálkoztam. Hát Vajdahunyadon aztán érdekes volt, hogy elvégeztem a 8 osztályt. Hát a családban nem nagyon örventek volna, én 8 osztály után teológiát választom, hanem ilyen más pályával próbálkoztam, de hát az nem volt igazán, csak egy barátom vett rá, és akkor aztán végül szakiskolába mentem, mert a szüleim már idősek voltak, hát 55-60 között, és gondoltam, hogy hát valami szakmát tanulok, akkor tudom majd segíteni őket, ha bár volt magyar tanárom, azt mondta, hogy déván még van egy hely a magyar gimnáziumban, liceumban, és hát elintézi, hogy bevesznek engem, nem lesz pótfelvételi. Nagyon szerettem ugyanis 2 tantárgyat, 5-8-ban, az egyik a magyar volt, és a másik a történelem. A magyarban persze a meséket, a történeteket, a verseket is, különösen azt a történelmet, amit nem szabadott tudni, azt különösképpen szerettem. És hát mindig megtaláltam a módját, hogy találtam ilyen könyveket, vagy olyan forrásokat, ahonnan olyasmiket is megtudtam, amit ugye az iskolában nem tanítottak. És akkor itt elvégeztem a 8. osztályt, utána Vajdahunyadon tovább mentem 3 éves szakiskolába, mint Vasester Gályos. Az utolsó évben már dolgoztam a gyárba, és aztán utána majdnem 2,5 évet még munkás dolgoztam a Vajdahunyadon a kohászati üzembe. Közben esti liceumban jártam, hát én ilyen elméletit akartam, de hát ott nem lehetett oda, beiratkoztam, és hogy 2 hónap után átmentem a másikba, mert csak mindig délután lehetett menni. A másikba pedig az matek fizika volt, ott pedig lehetett 2 délután és 1 délelőtt. És nekem ez volt jó, mert munkahelyen nem tudtam elintézni, hogy csak reggel járjak munkába, hanem reggel jártam, délután és éjszaka, vagy valahogy így, és akkor 2 hétig volt délután, az esti liceum, és akkor 1 héten volt délelőtt. Hát néha más épületbe vittek meg, ez meg az minden, de hát És akkor még komolyan vettük azt is, és akkor úgy elvégeztem ott 2 évet, akkor utána nagy nehezen a főnököm megmondta, hogy mit mondjak, mert azt mondja, nem tudsz hazudni, ma meg az igazat, akkor el akartam jönni Fehérvár úgynevezett a Kántor iskolába 11-12-be. Ma meg nekem sem majd megmondom, hogy mit kell tenned, mit kell mondjál, hogy elengedjenek. Hát ugye nehezen engedtek el, vagy 4-5 napot jártam az irodákba, a főnökségekre, és mindenhova, hogy valahogy elengedjenek 2,5 év után a gyárból, Vajdahunyadból, és akkor így sikerült aztán ősszel Gyulafehérvárra menni a 11-be. De 5-8 osztályban nagyon fontos állomás volt számomra, szóval 2 papnak a példája. Az egyik Albert atya volt, akkor ő Hunyadon tartózkodott egy pár évig, nagyon szerette a gyerekeket. És akkor hát a hittanóra után volt, amikor elvégeztük a nagyobb gyerekek a vecsernyét, és akkor először ő tett oda a vecsernyén, hogy Loretoi litániát, a Mária litániát imádkozzam, elolvassam. Az nekem nagyon fontos volt, hogy annyira megbízott bennem, úgy belelátott a lelkembe, és látta, hogy milyen vagyok, vagy mi van bennem, vagy mire vagyok képes, vagy a hivatásnak a csirái, talán ő vette észre először és öntözgette. A másik atya pedig, mikor hazamentem székelyszállásra a szülőfalunkba, ugye, hát 5-8 osztályban, meg később is, vakációkat otthon töltöttem, 3 hónapig keményen dolgoztam a mezőn a szüleim mellett, mindenféle munkát, kapálás, kaszállás, szénacsinálás, erdővel, minden. És akkor otthon Gála Lajos papbácsi nyugodik csendesen, ugye ő volt a pap. Hát ő pedig az ő finomságával és az ének is a liturgia szeretetével, ahogy ő ezt végezte és ahogy ő énekelt például, ahogy belopta magát a szívembe is, hát nagyon megszerettem, ahogy énekel, ahogy milyen pedánsan, így mondhatom, végzi a miséket, a liturgiát, mennyire pontos, mennyire. Hát ez a kettő, az egyik Albert atyánál ez a gyermekek, fiatalok felkarolása, szeretete, bennük a hivatás csirájának a meglátása, Gála Lajos papbácsi pedig az éneknek, a zenének, a liturgiának a szeretetére vezetett rá. Aztán hát később ugye megtanultam énekelni, énekkarunk van, itt zenekarunk, és hát szólót is énekelek, ha kell, és hát énekkarral is foglalkozom, és nagyjából neki köszönhetem. Igaz, hogy csak egy néhány magánórán vettem részt, ahol tanított, de valójában az egész példája, hogy énekelt, és ahogy hozzá múlt a zenéhez is, azokhoz, akik énekeltek, hát inkább ezt tanultam meg tőle, mert valójában az ének Istenhez emel minket is. Ha olyanokkal foglalkozunk, akik énekelnek, akkor meg kell próbáljuk alázattal tegyük ezt is, vegyük észre, hogy csak egy eszközök vagyunk Isten kezében. És aki szeret énekelni, attól eltekint, hogy milyen a hangja vagy a hallása, azzal úgy kell bánni, hogy nem elriasztani az énektől, hanem hát meg fölemelni őt és megszeretetni velük az emberekkel az éneket, a zenét. Ezért hát mindig nagyon-nagyon fontos, hogyha valaki énekel, akkor soha nem szabad őket leordani, mindig meg kell dicsérni, és úgy apró lépésekben kicsit segíteni, hogy szívet, lelket beletegyenek, és még jobban, még szebben énekeljenek. Tehát ez a 2 példa, ez nagyon fontos volt nekem. Hát persze nyugodjék csendesen, Benedek atya inkább ugye anyagilag segített, támogatott, amikor ugye elmentem Fehérvárra, és hát nem is tudtam először igazán, hogy pap leszek ki, vagy kántor leszek, mert a zenét azt már nagyon szerettem, azelőtt is volt hangszerem, meg énekeltem, meg hát jó, hogy így komolyabban nem játszottam hangszeren, de utána elég könnyen ment az nekem, mert a Jóisten különösebb jó tehetséget adott a zenére, az énekre, ugye elég könnyen megtanultam aztán gitározni, meg orgonán is játszani, azt leginkább úgy magánúton, meg úgy tettem mi szabadidőmben, mikor a többiek mentek városba sétálni, meg moziba én mentem, gyakoroltam. És hát sokszor még az osztálytársaim sem tudták, hogy én hát azért játszogatok orgonán. És a mai napig, ha valahol elmegyek egy búcsóra, és nincs kántor, bemerek ugrani, hogy hát úgy, ahogy még 30-valamennyi, 40 év után még mindig játszom.
Bill Peckman, én a lelki pásztorod vagyok. Nem azért vagyok a lelki pásztorod, hogy a haverod legyek, hanem hogy a pásztorod. Nem azért vagyok, hogy a melletted lévő bárszéken üljek, hanem hogy a közted és a sátán között álljak. Nem azért vagyok, hogy kegyes közhelyekkel árasszalak el, hanem hogy megnyugvást és igazságot kínáljak számodra. Nem azért vagyok, hogy hallgassak, és minden fölött szemet hunjak, hanem hogy szeretettel kijavítsalak és irányt mutassak. Nem azért vagyok, hogy hétköznapi ember legyek, hanem vezető és pásztor. Nem azért vagyok, hogy megmondjam, légy kedves, hanem azért, hogy arra biztassalak, légy szent. Nem azért vagyok, hogy alacsonyra tegyem a lécet, hogy kedvelj engem, hanem azért, hogy magasra tegyem a lécet, és segítsek neked elérni a célt. Nem azért vagyok, hogy menő, laza vagy divatos legyek, ahogy a világ diktálja, hanem hogy álhatatos, felelősségteljes és erős legyek a világgal szemben. Nem azért vagyok, hogy szórakoztassalak, hanem hogy az örökké valóság felé mutassak. Nem én vagyok a messiás. A messiás felé vezetlek. Természetesen lehetek kedves, barátságos, jóságos és irgalmas. Lehetek merész, bátor és erős. Tudom, hogy azzal, hogy a munkámat végzem, nagyon megharagíthatlak. De nem félhetek annyira ettől, hogy romboló erők karmai közt hagyjalak. Jobban kell szeretnem téged, mint saját magamat. A szentség felé kell, hogy vezesselek, nem a népszerűség felé. Szükséged van az őszinteségemre és a jó szívűségemre. Bíznod kell abban, hogy a legjobbat és legszentebbet akarom neked. Mindez nem könnyű. A plébánián végzett munkám nagyon hasonlít az apa szerepére a családban. Az a dolgom, hogy én legyek a kerítés, a nyáj és az arra leselkedő veszély között. Ott a helyem, ahová Krisztus is helyezte magát. Imádkozom, hogy jól végezzem ezt a munkát, hogy oda vezessem a nyájat, ahová Krisztus szeretné. A mennybe akarok jutni, és azt akarom, hogy te is oda juss. Tudom, hogy az oda vezető út keskeny és kanyargós. Imádkozom, hogy legyen elég erőm és kitartásom ahhoz, hogy mindig megtegyem a következő lépést.